Jó estét kívánok, ez az M2 híradója, benne kül- és belföldi hírek, időjárás és sport.
Jó estét kívánok.
Nézzük legfontosabb híreinket. Szülei szerint kivégezték a kommandósok magyarosi Árpádot Bolíviában, nemzetközi vizsgálatot követelnek. Ma már csak holttesteket találtak a mentőalakulatok Indonéziában, 5000-en rekedhettek a romok alatt. Múzeum lesz Horthy Miklós gödöllői óvóhelyéből, a bunkerbe 30 ember is befért volna.
A Forma 1-es japán nagydíj után összetettben Button már csak 14 ponttal vezet Barrichello előtt, még két futam van hátra.
Nemzetközi vizsgálatot követel az áprilisban Bolíviában lelőtt fiatalember magyarosi Árpád családja, mert szerintük nem tűzharcban halt meg, hanem egyszerűen kivégezték a kommandósok. Ezt állítja a szuverén máltai lovagrend képviselője és az áldozat családjának ügyvédje is. Rendőrségi szakértővel rekonstruálták, hogy mi történhetett a magyar férfival.
Tehát valószínűleg ebben a magasságban lehetett a keze, itt 90 fokban volt a becsapódási szög.
A rendőrségi szakértő éppen azt mutatja, hogy hol kapta magyarosi az első golyókat.
Nem vívott tűzharcot, tehát ő föltette a kezét és megadta magát a behatoló katonai vagy rendőri egységnek.
Kommandósokkal rekonstruálták az áprilisi eseményeket, ezekről készítettek fényképeket. Az igazságügyi orvos szakértő is azt állapította meg, hogy nem a lövésekbe halt bele magyarosi Árpád, hanem abba, hogy nem kapott orvosi segítséget.
Az áldozat abba halt meg, hogy a 7 lövést követően, vagy különböző időtartamok elteltével megközelítőleg 30-35 percig semmifajta ellátást nem kapott, és ő a saját vérébe fulladt bele.
A szakértő szerint ezek a bizonyítékok azt mutatják, hogy magyarosi Árpád nem került tűzharcba a bolíviai katonákkal, hanem kivégezték.
Nem kérdés, hogy itt egy gyilkosság történt, itt egy kivégzés történt, ráadásul kegyetlenséggel történt, bestiális módon. Ezek azt gondolom minden ember számára azt mutatják, hogy itt fasisztoid módszereket alkalmaztak.
A máltai lovagrend nemzetközi nyomást akar gyakorolni Bolíviára, hogy független bizottság vizsgálhassa ki az eseményeket. A család ügyvédje szerint ezek a bizonyítékok elegendőek ahhoz, hogy emberölés miatt tegyenek feljelentést.
Holnap reggel az ORFK-n emberölés miatt feljelentést teszek, ez egyik dolog. A második pedig az, hogy a máltai lovagrendnek a segítségével, az ő általuk felkelt amerikai ügyvédi irodának a közreműködésével egy emberi jogi pert fogunk elindítani.
Evo Morales bolíviai államfő még áprilisban közölte, hogy a titkosszolgálat szerint merényletet terveznek ellene, ezért támadtak az 5 külföldi férfira.
Ma már csak holttesteket találtak a mentőcsapatok Indonéziában, túlélőket nem. A magyar katasztrófa elhárítók speciális mentőcsapata 2 halottra bukkant Padang városában. A földrengés után 3 nappal még 5000-en lehetnek a romok alatt. A Fülöp-szigeteken és Vietnámban összesen csak nem 500-an haltak meg az elmúlt héten pusztító 2 tájfunban.
Puszta kézzel kutatnak a sárban rokonaik után az emberek Szumátrán. Ahogy telnek az órák, egyre kisebb a valószínűsége annak, hogy túlélőt találnak a romok alatt. Az indonéziai szigeten 4. napja dolgoznak a munkagépek. A helyiek munkáját külföldi csapatok segítik, köztük a Magyar Baptista Szeretetszolgálat mentőkutyásai. Eddig ők sem találtak túlélőt.
Majdnem az összes ház teljes mértékben károsodott. Ezen a területen eddig 300 halottat találtak, és összesen 50 túlélőt. Lassan a vége érünk annak az időszaknak, amikor ténylegesen túlélők után kutathatunk, így itt a helyi erők fogják átvenni majd a szerepkörünket. Várhatóan még 1-2 napot fogunk tartózkodni a térségben.
Így néz ki a Fülöp-szigetek nagy része. A térségben alig maradt a helyén háztető. Az ideiglenes szállásokon ezrek nyomorognak. A szigeteken éppen, hogy csak végig söpört a Ketsana tájfun, nem sokkal később a vártnál kevésbé pusztító Párma nevű trópusi vihar követte. A Párma most Tajvan felé tart, ahol a hadsereg bemutatóval igyekezett megnyugtatni az embereket, hogy mindenre felkészült. Amerikai Szamoa több földrengésen és szökőáron van túl. A mentőcsapatok újabb és újabb holttestekre bukkannak. A szigetek kormánya bejelentette, a tervezetnél 2 nappal később rendeznek tömeges temetést a cunami áldozatainak, hogy a külföldön élő hozzátartozók is hazatérhessenek a szertartásra.
Afgán mentőápolókat képeznek ki Magyarországon. 5 afgán egészségügyi dolgozót hoztak Alsó-Peténre, hogy 5 hét alatt profi mentőst képezzenek belőlük. Különösen a háborús sérülések ellátását tanítják meg nekik. A tervek szerint Baglán tartományban dolgoznak majd, épp ott, ahol a magyar katonák szolgálnak.
ráfújunk, hogy a tüdőbe ment-e a levegő, látjuk, hogy a tüdő felfújódik, tehát praktikusan jó helyre dobta be.
Most éppen a lélegeztetést gyakorolják. 5 héten keresztül napi 8 órát tanítják az 5 afgán férfit a sürgősségi betegellátásra. Különösen arra készítik fel őket, hogy a háború sérüléseket hogyan kell ellátni.
Megtanítjuk őket mindazon sürgősségébe avatkozásra, amit kint háborús körülmények között önállóan el tudnak végezni. Tehát praktikusan nem orvost képzünk belőlük, hanem olyan szakembert, akik fel tudják ismerni a kórképet, és az adott kórképre a megfelelő protokoll ellátást tudják nyújtani a sérültnek vagy betegnek.
Yes.
A magyarországi képzést a Külügyminisztérium és a Baptista Szeretett Szolgálat szervezte és fizette. Az oktatás után Afganisztánban gyakorolnak majd, ezután dolgozhatnak mentőautón. Azt tanuljuk itt Magyarországon, hogy a sürgősségi eseteket hogyan kell ellátni. Azt tervezzük, hogy Baglan tartomány 4 kerületében megyünk majd a sürgős esetekhez, mondja az egyik afgán mentőápoló. A tervek szerint még 2-3 ilyen 5 fős csoport érkezik Magyarországra mentős kiképzésre.
Az afgánok még 2 hétig tanulnak Magyarországon, és utána utaznak vissza. Mentőápolóként fognak majd szolgálni magyar mentőkön Afganisztánban. A Híradót Alsó-Peténből Novák András tudósította.
Csak nem 100 000-rel nőtt a munkanélküliek száma a válság tavaly őszi kirobbanása óta Magyarországon. A legtöbben a keleti ország részben keresnek munkát, épp ott, ahol egyébként is kevesebb a munkalehetőség. Ennek ellenére sokan még egy jól fizető állás kedvéért sem költöznének máshová. Az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott tagállamok közül a legfrissebb felmérések szerint Magyarország az utolsó, az úgynevezett munkavállalói mobilitási listán.
Mi volt ez a pont, ami felkeltette az érdeklődését?
Ennél a budapesti munkaközvetítő cégnél még a hétvégén is fogadják a jelentkezőket. A többség a fővárosban szeretne elhelyezkedni.
A munkaerőpiaci problémák egyike az, hogy a munkaerő nem mobil, nem szeret költözni.
Ezzel is magyarázható, hogy a válság kirobbanása óta folyamatosan növekszik a munkanélküliek száma. Pedig sok a betöltetlen állás. Az egészségügyben például 4200 szakképzett dolgozót keresnek.
Azért nincs mobilitás, mert nincs megfelelő, megfizethető ingatlanok, ahova lehetne költözni. Jövedelmek erre nem elégségesek.
Sokan azért nem költöznek, mert nem beszélnek nyelvet, nem értenek a számítógéphez, vagy nem akarnak ingázni. Műszakváltás Baranya megye legnagyobb foglalkoztatójánál, a pécsi elektronikai termékeket gyártó társaságnál mintegy 4000-en dolgoznak, sokan a környező településekről járnak be.
Ha a munkahelyem nem biztosítaná a bejárást, akkor szinte lehetetlen lenne számomra.
A Dél-Dunántúlon például az a legfőbb probléma, hogy a közösségi közlekedés nem igazodik a nagyobb vállalatok munkarendjéhez.
A Dél-Dunántúl régiónak 675 települése van. Ez egy nagyon nagy szám, ezek között kicsik zsáktelepülések vannak, onnan nem lehet elutazni, oda nem lehet visszatérni munkanap végeztével.
Már a külföldi munka lehetőségek iránt is egyre kevesebben érdeklődnek. Ennek fő oka, hogy az unióban is a jól képzett szakmunkásokat keresik, nem pedig a diplomásokat. Vagyis át kellene alakítani az oktatást, hiszen a felsőoktatásban megháromszorozódott, a szakmunkás képzésben megfeleződött a diákok száma az elmúlt években. A Híradót Szilágyi Béla tudósította.
Harmadszorra is érvénytelen lett az időközi országgyűlési választás Pécsett. A jogosultaknak nem egészen 14%-a adta le voksát, a szükséges 50% helyett. Azért kellett szavazni, mert a cselekvőképtelenné vált Toller László elvesztette mandátumát. A választáson egyébként az érvényes szavazatok 84%-át a fideszes Kővári János kapta, második a szocialista Tóth Bertalan lett 14,5%-kal. Görögországban a szocialisták nyerték az előrehozott parlamenti választásokat. Az előzetes eredmények szerint a Pánhellén szocialista mozgalom elég mandátumhoz jutott ahhoz, hogy kormányt alakíthasson, és kiszorítsa a hatalomból az 5 éve kormányzó konzervatívokat. A miniszterelnök a gazdasági válság és több belpolitikai botrány után döntött úgy, hogy előrehozott választásokat ír ki. Felháborodott az olasz kormány a sajtószabadság védelmében rendezett tegnapi tömegtüntetésen, amelyen mintegy 150 000-en vettek részt Rómában. A tiltakozók szerint Silvio Berlusconi miniszterelnök meg akarja félemlíteni a sajtót. Berlusconi ugyanis több lapot is beperelt, mert azok írtak magánéleti botrányairól. Ezután kezdődtek a demonstrációk az olasz fővárosban. Franco Frattini külügyminiszter szerint viszont Olaszországban a média szabad, ám ez főként a rágalmazás szabadságában nyilvánul meg. Befejeződött a vizsgálat, de egyelőre csak elvi felelősei vannak az oroszországi Szajan-Sushenszki vízierőműben történt tragédiának. Augusztusban 70-en haltak meg, amikor egy robbanás után elárasztotta a folyóvíz az egyik turbinatermet.
Rendkívül összetett okok, számos felelős, ezt állapította meg az a vizsgálat, amelyet az oroszországi műszaki felügyelet végzett a Szaján-Susenszki vízierőműben történt tragédia kapcsán. Augusztus 17-én 70-en vesztették életüket, amikor robbanás történt az erőmű egyik turbina termében. A detonáció lyukat ütött a falon, amelyen át több millió köbméter víz ömlött a terembe. A vizsgálat szerint a baleset kiváltó oka egy tűz volt, amely egy másik erőműben tört ki még előző este. Emiatt a Szaján-Susenszki erőművet az addigi terhelés ötszöröse érte. A berendezéseket viszont nem ekkora teljesítményre tervezték. Ráadásul a karbantartásban is súlyos hiányosságok voltak. A baleset okai azonban a 80-as évekre is visszanyúlnak. A világ egyik legnagyobb vízi erőművét 1963-ban kezdték építeni, de csak 2000-ben adták át. Az átvételi jegyzőkönyv már akkor írt a turbinalapátok repedéseiről. A dokumentum akkori aláíróját, Anatolij Csubajszt, az orosz energetika reformjának atyát nevezi meg a jelentés a baleset főfelelősének. Csubajszt egyetért a jelentéssel, hozzátéve, hogy akkor kötelessége volt aláírni a jegyzőkönyvet. A tényleges, esetleg büntetőjogi felelősségről viszont már a bíróságnak kell dönteni. Egyelőre azonban nincs hír arról, hogy a jelentésben említett bármely magasrangú hivatalnok, például az erőmű tulajdonosa, a Rosgidro vállalat elnöke távozna tisztségéből.
8000 látogatója volt tegnap este New Yorkban annak az alternatív operaestnek, amelyet az Amerikai Magyar Kulturális Intézet szervezett a magyar művészet népszerűsítésére. New York egyik vezető múzeuma, Brooklyn, most először vállalkozott arra, hogy könnyű zene helyett inkább komoly zenével csábítsa be az embereket a közös amerikai magyar rendezvényre.
A Maratoni Opera Fesztivál minden volt, csak nem hagyományos. Itt például egy méltatlanul alig ismert magyar-amerikai operaszerzőt, Gabriel von Vajdics munkáit mutatják be, úgy, hogy a jeleneteket megszakítva egy opera DJ magyarázza a látottakat. Éjszaka pedig már Yonderboy zenél. Magyarország nemzetközileg egyik legelismertebb zenésze most először játszott Amerikában.
Az operát kicsit inkább hanyagoltam, és a diszkó volt előtérben.
A New Yorki magyar estre ezrével jöttek olyanok, akik az opera műfajt kevéssé ismerik. Nagyon élveztem, hogy az emberek nem ültek, hanem bókláztak, és énekeltek, táncoltak az előadások alatt, mondta ez az amerikai opera énekesnő. Grillus Samu zeneszerző pedig zeneszerzőt faragott a résztvevőkből. Egy kreatív magyar számítógép szoftver, pár iPhone és egy kis zenei előkészítés segítségével bárki írhatott operát ezen az estén.
Olyan bókokat kaptam, amit nagyon ritkán kap az ember, hogy zene jövője, meg mindenféle ilyeneket mondtak.
A rendhagyó magyar-amerikai operaest célja az volt, hogy megmutassa, Magyarország nem csak a klasszikus, hanem a gyorsan fejlődő, kreatív, kortárs művészeti piacon is versenyképes.
A 25 ezredik látogatót köszöntötték a Messiások kiállításon Debrecenben. A hölgy a fővárosból érkezett, egy különleges bort, egy katalógust és egy debreceni hétvégét nyert. A Messiások című tárlatra 14 országból, több mint 80 múzeumból és magángyűjtőtől kölcsönözték az alkotásokat. Az év végéig látható kiállítást 100 milliárd forintra biztosították. Feltárták Horthy Miklós volt kormányzó egykori bunkerét a gödöllői Grassalkovics kastély alatt. Az óvó helyet mindennel felszerelték, ami biztonságot nyújthatott a kormányzónak és közvetlen környezetének. A következő hónapokban felújítják a bunkert, és interaktív kiállítást rendeznek be a föld mélyé.
Megmozdítani is alig lehetett.
A 20 centi vastag ajtó vasbetonból van, a föld alatt 6 méter mélyen. Az óvóhelyet teljesen titokban építették 1944-ben, még a gödöllőiek sem tudtak róla.
Az óvóhelyet egy 170 centiméter szélességű vasbeton réteg védte, és gyakorlatilag úgy készült el, hogy a legkomolyabb bombatámadásokat is át lehetett itt vészelni.
A bunkerben akár 30 ember is elfér, Horthy Miklós és közvetlen környezete menekült volna ide. Szellőzőrendszert alakítottak ki, volt mosdó és pihenőszoba is. Éles helyzetben azonban soha nem próbálták ki. Mire elkészült, a németek Horthyt letartóztatták. A második világháború után a szovjet csapatok raktárnak használták a bunkert, most felújítják, a látogatók igazi háborús övezetbe csöppennek majd, ígérik a kastély vezetői.
Berendezzük korú bútorokkal, ezek nagyon egyszerűek lesznek, és maga az atmoszféra is olyan lesz, mint amilyen egy bunkerban támadás esetén adott, tehát imitálni fogjuk a kor háborús hangulatát.
A bunker jövő májustól lesz látogatható, ezek után a történészek a kastély alatt húzódó több kilométeres alagútrendszert is feltárják.
Sportélekkel folytatjuk, Török Olivéré a szó.
Köszönöm szépen. Németországban megkezdte BL szereplését az MKV Veszprém kézilabda csapata. A 2008-as KEG döntőben sikerült felülmúlni a Löwent.
Pillanatok alatt 4 gólos hátrányba került a fehérmezes MKV Veszprém a Rhein-Neckar Löwen otthonában, és bár többször közelebb férkőztek az ellenfélhez, 20 perc után 6-tal a hazaiak vezettek. Ekkor Mocsai edző időt kért, és egyre fel is zárkoztak a veszprémiek. A különbség azonban a folytatásban ismét nőtt, pedig még az egy hónapja kéztörést szenvedett Perezt is bevetették a vendégek. A magyarok a végjátékban ugyan 24-24-re egyenlítettek, de végül nem bírtak a németekkel, és 32-29-re kikaptak.
A Ferencváros női kézilabda együttese nem került fel a bajnokok ligája főtáblájára, miután 31-20-ra kikapott a Köbenhávan csapatától, a zöld-fehérek így az EHF kupában játszhatnak. Valentino Rossi csak a 4. helyen végzett a király kategóriában a portugál nagydíjon, ott, ahol Talmácsi Gábor megint nem tudott előre törni.
Látványos versenyt hozott a 250-esek futama Estoril-ban, a VB címrés esélyes Bautista kicsúszásával, Simoncelli magabiztos győzelmével és egy olyan befutóval, amely után fél órának kellett eltelnie, hogy kiderüljön azonos idővel. Di Melio lett a második, Barbera a harmadik, Németh Balázs a 16., Tóth Imre a 18. helyen zárt. A MotoGP-ben Lorenzo diktálta a tempót, nyert is Stoner és Pedroza előtt, és miután Rossi csak a 4. lett, 18-ra csökkent kettejük között a különbség a pontversenyben. Talmácsi befejezte a versenyt utolsóként a 14. pozícióban, de nem sikerült gyorsulnia.
Csak úgy, mint a gyorsasági motoros világbajnokságon, a Forma 1-ben sem dőlt el a VB cím sorsa. A japán nagydíjon az első rajtkockából induló Vettel diktálta a tempót.
Sebastian Vettel szárnyalt a Red Bull-al Suzukában. A poleból induló német pilóta kapta el a legjobban a rajtot a japán nagydíjon, még mögötte Trulli és Hamilton helyet cseréltek. A Toyotás a második tankolást követően vette vissza a második pozíciót Hamiltontól, a címvédő McLarenes végül harmadik lett. A vége felé Alger Suari szétbombázta a reklámtáblát, majd a gumifalat, de ez sem zavarta meg Vettelt, aki idei harmadik, illetve pályafutása 4. győzelmét szerezte, és életben tartotta a világbajnoki esélyeit 2 futammal a vége előtt. A listavezető Button csak 8.-ként végzett, és 14 ponttal vezet Barrichello, illetve 16-tal Vettel előtt. A Spanyolország akkor 2 Citroën győzelem. A rally világbajnokság utolsó előtti futamán, csak úgy, mint az előző 3 évben, a francia gyári csapat versenyzői domináltak, úgyhogy még a sorrend sem változott. Azaz Sebastian Loeb nyert csapattársa Dani Sordo előtt. A legutóbbi 5 esztendő világbajnoka idén 6-szor, pályafutása során pedig már 53-szor diadalmaskodott. A listavezető Mikko Hirvonen 3. lett, a fordos előnye így csak 1 pont Loebbel szemben az idén záró előtt, még a márkák versenyében a Citroën már világbajnok.
Kecskemét Nyíregyháza 2-2 a labdarúgó Soproni Liga 10. fordulójában. Csehország lesz a magyar válogatott ellenfel a 8-döntőben az U20-as világbajnokságon. A mérkőzést kedden este 8 órakor közvetítjük.
Bár az első meccsen Honduras, amelyet előzetesen is sötét tónak tekintettünk, ledobta a magyarokat, végül bravúrosan sikerült visszakerülni a nyerekbe, és Dél-Afrika, valamint az arab emírségek ellen még vágtázni is sikerült egészen az első helyre.
Én bíztam a csapatba, és én tudtam, hogy a nem jobb játékerőt képviselünk, mint amit mutattunk az első mérkőzés után. Azt nem gondoltuk volna, hogy csoport elsőként sikerült továbbjutnunk, de boldogok vagyunk nagyon.
A 8-döntőben a 2 évvel ezelőtti döntős cseh válogatott vár a mieinkre. A csehek a brazilok mögött a 2. helyen végeztek a csoportjukban.
Az olasz bajnokságban, a Serie A-ban az Inter-Udinese mérkőzés csak a 93. percben dőlt el, köszönhetően a címvédő új igazolásának, Wesley Sneijdernek.
Az elmúlt hetek döntetlenjei és veresége után José Mourinho és az olasz kritikusok viszonya kezdett igen feszülté válni. Ideje volt, hogy újra nyerjen az Internacionale, és Dejan Stankovic egy nagyszerű lövéssel meg is adta az alaphangot a mostanában botladozó kék-feketéknek. Azonban az olasz bajnoki góllövő lista vezetője Di Natale nem volt tekintettel Mourinho idegeire, azt tette, amit egy kivételével minden meccsén az idén, gólt lőtt. Az Udinese mégsem tudott pontot szerezni a San Siroban, mert a 93. percben a holland Sneijder kicsikarta a győzelmet, így az Inter újra nyerni tudott, José Mourinho pedig most egy ideig megint nyelvet ölthet kritikusaira.
A törökországi vívó VB-n női törben a legjobb magyar Varga Gabriella 16 között kikapott, míg a férfi párbajtőrözők nem jutottak a 32 közé sem. A magyar öttusa váltó nyert az ifjúsági olimpia európai kvalifikációs versenyét a Népligetben.
Földházi Zsófia és Demeter Gergely külön-külön már szerzett egy-egy fiú és lány kvótát a jövő évi szingapúri ifjúsági olimpiára, így vasárnap ez a duó volt a legesélyesebb a váltóversenyben is. A négy számos öttusa, hiszen ennek a korosztálynak még nincs lovaglás, utolsó száma a kombinált futó lövészet előtt vezetett is a magyar kettős, és a papírformát végül magabiztosan hozták a mieink. Földházi és Demeter így két arany és egy bronzérmet nyert a magyar csapatnak ezen a hétvégén, és két országunknak szóló kvótát jövőre.
A szombathelyi torna Grand Prix-n Hetrovics Marcel korláton, Szalonytani István pedig ugrásban győzött. A különböző távokon több mint 13 ezeren futottak a Spár Budapest nemzetközi maratonversenyen.
Ragyogó futóidőben 2900 maratonista, köztük 58 ország, 1300 külföldi futója rajtolt el a 24. Spár Budapest nemzetközi maratonon, ám a futófesztivál rövidebb távjaival és a váltókkal együtt összesen 13300-an húztak futócipőt. A klasszikus távon 2 óra 25 perc 56 másodperccel egy kenyai futó nyert, a nők között Szederkényi Takács Andrea volt a leggyorsabb, ám az érmet minden szintidőn belül befutó maratonista méltán kiérdemelte.
Éjjel 4:12-kor is számítok a figyelmükre az M1-en, Piroska.
Mi pedig időjárás jelentéssel folytatjuk.
Jó estét kívánok, kedves nézőink! Azt hiszem nem lehet panasz a hétvége időjárására, hiszen kitartott a napsütés. Ma is kevés volt a felhő, ami volt az átlátszó fátyol felhőzet, és ehhez a közeledő hidegfronthoz tartozik. Amint látják, ennek a felhőzete szakadozott, nem túl vastag, és mire ideér hozzánk, tovább gyengül, tovább foszlik. Ugyanakkor Nyugat-Európa fölött egy ciklon fejlődik, ennek a meleg frontja látszik az előrejelzési térképünkön, és lassan-lassan észak felé mozdul el, a piros nyíl pedig arra utal, hogy dél felől igen meleg levegő indul el észak felé, miközben a most említett hideg front az éjszakai órákban majd érinti hazánkat, de egyik front sem hoz egyelőre jelentős változást, holnap is folytatódik a kellemes őszi idő, a hőmérsékletben sem történik még nagy váltás, marad az átlagosnak megfelelő hőmérséklet. Ugyanakkor a meleg front mögött a Pireneusi félszigeten holnap nem egy helyen 30 fokig emelkedik a hőmérséklet a sok napsütés mellett. Záporok, zivatarok alakulnak ki Portugáliában, nálunk sok lesz a napsütés, mint ahogy említettem, marad az átlagos hőmérséklet, Észak-Európában pedig folytatódik a hűvös, vagy hát az átlagosnál hidegebb idő. Megjegyzem, hogy a 60. szélességtől északra már hózáporok is előfordulnak. Nálunk az éjszakai órákban megint semmi sem gátolja majd a kisugárzást, és emiatt lesz meglehetősen hideg, hajnalra 2-7 fokig csökken a hőmérséklet, de helyenként továbbra is előfordul talajmenti fagy, és foltokban köd képződhet. Holnap napos idővel indulunk, aztán nyugaton felhősödés várható, de csapadék nem lesz, tehát alapvetően marad a kellemes őszi idő, és a hőmérséklet 17-22 fokig emelkedik. A Dunántúlon tehát délután már felhősödés kezdődik, a Dunavonalától keletre azonban a nap nagy részében kitart majd a napsütés, délen akár 22-23 fok is lehet. És a következő napokban megérkezik hozzánk is a már elején említett meleg levegő délfelől, tehát jelentősen erősödik a nappali felmelegedés, de kedden még sok lesz a felhő, szerdán is főleg északon, északkeleten és kisebb eső zápor is kialakul, de azért egyre inkább majd a napsütés lesz túlsúlyban, különösen csütörtökön. És a hőmérséklet nem egy helyen meghaladja 25 fokot. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Az M2-n hamarosan kezdődik Emir Kusturica egy filmje, híradó pedig legközelebb 11 óra után lesz 10 percre.
Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Jöjjön el a szociális expóra, mert ha bajba jutunk, tudnunk kell, kihez fordulhatunk. Mert mindannyiunknak szüksége lehet segítségre. Mert mindannyiunkat érdekel az a világ, amelyben élünk. November 12-én és 13-án találkozzunk az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban.
Jövő héten is minden hétköznap reggel, ma reggel itt a Magyar Televízióban Mi az, hogy? Új hét, új témák és új műsorvezetők. Hétfőtől péntekig, minden reggel, ma reggel.